Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Pünkösd ünnepének igehirdetési alapigéjét, megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről írt könyv a második fejezetében, a 14. verstől a következőképpen. Ekkor előállt Péter a 11-el, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója. Figyeljetek szavamra, és tudjátok meg, mit jelent mindez. Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről Joel így prófétált. Az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is prófétálnak. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön len. Vért, tüzet és füst oszlopot. A nap elsötétül, és a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket. Testvéreim, férfiak, hadd szóljak nektek nyíltan ősatyánkról, Dávidról. Meghalt, eltemették, és a sírja is nálunk van mind a mai napig. De proféta volt, és tudta, hogy Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ültet a trónjára, ezért előre tekintve a Krisztus feltámadásáról mondta azt, hogy nem marad a holtak hazájában, és teste sem lát elmúlást. Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért Szent Lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. Amen. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet! Pénteken pingpongoztunk az ifisekkel. Látszólag ebben a mondatban nincsen semmi különös. Egy ifjúsági órán szoktak játszani, és a fiatalok, mi most éppen pingpongoztunk. Mégis azt gondolom, hogy ez az este éppen a pingpongozás miatt emlékezetes marad. Miért? Mert végre, sok-sok várakozás után minden egyben volt, és játszhattunk. Valamikor januárban kezdtem el hirdetni, hogy pingpongasztalra gyűjtünk. Aztán szépen jöttek be az adományok, amit ezúton is köszönök, és aztán sikerült eljutni oda, hogy megvásároltuk a pingpongasztalt. Megvettük, lapra szerelve hozták, össze kellett, hogy rakjuk. Egy-két hétig ott állt bent a teremben, mert senki nem mert hozzányúlni, senki nem mert hozzákezdeni az összeszerelésének. Aztán 3 hete az ifin erőt vettünk magunkon, és kibontottuk a csomagolásból, és várakozásunk beigazolódott, 1000 apró darab, amiből össze kellett volna rakni ezt a pingpongasztalt, és volt hozzá ugyan egy szerelési útmutató, de az inkább rejtvénynek tűnt számunkra. De neki láttunk, és 2 péntek estén keresztül kerestük a csavarok helyét, próbáltuk kitalálni, hogy melyik rész hova illik, mire sikerült. Összeilleszkedtek a részek. Minden nagyon precízen, külön-külön zacskóba felcímkézve ott állt, és a leírást azt néztük, vakartuk a fejünket, próbáltuk értelmezni, próbáltuk összedugni, összedobni mindazt, amit tudunk, és végül siker koronázta a próbálkozásainkat, összeállt az asztal. Ekkor vettük csak észre, hogy valami hiányzik. nem voltak ütőink, amivel játszunk. Egy labdát találtunk ugyan, de ütők nem voltak, és egy leleményes if is ugyan a csomagolásból, a kartonból kivágott valamiféle ütőket, amivel kipróbálhattuk végül is az asztal, de játszani azért nem igazán tudtunk ezen az alkalmon. Az igazi játék az most pénteken volt, most pénteken eléggé bele is izzadtunk ebbe a pingpongozásba. Pünkösd ünnepe van, az egyház születésnapja. És mint minden születésnapon, az ajándék az itt is igen fontos, sőt, talán itt még fontosabb, mint egy normál születésnapon. Mert itt a megajándékozó az Isten. Isten ajándékozza meg a tanítványokat az ő szent lelkével pünkösd napján. A pünkösdi események azt hiszem mindenki előtt ismertek. Most csak röviden említeném meg, hogy a jeruzsálemi szobában egybegyűlt tanítványok, ahogy ma mondanánk, akusztikus és vizuális elemekkel erősítve kapják meg Isten szent lelkét, amit megígért az ő számukra Jézus. Az akusztikus elem az a szélrohamhoz hasonló zúgás, amely ott támadt ebben a szobában, és a vizuális elem az pedig a valamiféle lángnyelvek jelentek meg, ezeket írja le Lukács. Nem azt írja, hogy fújt a szél, meg nem is az, hogy tűz volt, hanem mint a szél zúgáshoz hasonló zúgás, zaj, meg valamiféle lángnyelvek. Nem is tudjuk pontosan, hogy mi volt ez. Minden esetre ez a kettő, a szél és a tűz megjelenése, az mind a kettő Istenre utalt. Az Ószövetségben ugyanis egyértelműek ezek a jelek, egyértelműek ezek a szimbólumok, Isten lelkének, az Isten jelenlétének a szimbólumai. A héber nyelvben például a lélek szó az úgy is fordítható, van egy ilyen másodlagos jelentése, ami egyébként a magyarban is, ha megfigyeljük, lélek, lélegzet. A lélegzet, illetve a szél. A héber ruach szó, ez azt is jelenti, hogy szél. Tehát itt a szél mindjárt. És a tűz, ami az Ószövetséget olvasva talán sokak számára feltűnik, hogy az Isten amikor megjelenik, akkor ott jelen van valamilyen formában a tűz. Gondolhatunk az égő csipkebokorra, amikor megjelent Mózesnek az Úr és beszélt vele. Vagy éppen a sínai hegyi szövetség kötésre, amikor megkapják a 10 parancsolat kőtábláit, azt olvassuk, hogy megjelent az Úr tűzben, ott a sínai hegyen. Miért említem ezt a szövetség kötést, amikor a zsidó nép néppé vált? Azért, mert húsvét után 50 nappal a zsidóságban ünnepelték és ünnepelik, emlékeznek erre, a szövetségkötésre. A zsidó pünkösd napja, az a sínai hegyi szövetségkötés, a kőtáblák, a 10 parancsolat megkapásának napja, az a nap, amikor a zsidó nép elkezdett néppé válni. Tehát születésnapot ünnepeltek, a nép születésnapját ünnepelték pünköstkor, már Jézus korában, sőt Jézus előtt is. A zsidó pünköst a törvényadás ünnepe. Ebben az időszakban eléggé olyan időre esett, amikor az elnyomás, a római birodalom elnyomása az rendkívüli várakozást okozott a szívekben. Emberek mentek, tódultak Jeruzsálembe, zsidó emberek mentek, azért, hogy hátha most eljön a messiás, és vége lesz az ő rabságuknak, vége lesz a szétszórtságnak, vége lesz mindennek, ami rossz. Remélték, várták, hogy eljön az Ószövetségben megígért messiás, a felkent, ugye ez a szó, ez, hogy messiás, ezt jelenti magyarul, hogy felkent, zárójelbe teszem, hogy görögül pedig úgy hangzik, hogy Krisztus. Ő lesz az, aki majd megszabadítja, az ószövetségi proféciák szerint, aki majd megszabadítja a népet, és egy teljesen új szövetséget köt Isten és a nép között. Sokat tudtak, sok mindent ismertek erről a messiásról már előre, hiszen az Ószövetség róla szólt. Az Ószövetség írásait pedig a zsidóságban rendszeresen olvasták. A zsinagógákban szombatról szombatra előkerült hosszabb rész is ezekből az írásokból. Sőt, egyes ide vonatkozó, messiásra vonatkozó részt kívülről is ismertek. Tudták kívülről, a zsoltárokat énekelték, együtt mondták, jól ismerték. A tanítványok és Jézus tanítványai is nagyon jól ismerték az ószövetségi szentírást. Ezekkel az idézetekkel bíztatták, bátorították is egymást, amikor az elnyomás erősödött. És miért fontos mindez? Miután a tanítványokat pünkös napján, ezen az ünnepen, ezen a születésnapon megkapják a Szentlélek ajándékát, akkor bennük összeáll a kép. Ekkor értik meg igazán, hogy mindaz, amit Jézussal átéltek, az az ószövetségi írásoknak, a proféciáknak a beteljesedése. Ott volt minden alkotó elem szépen egymás után becsomagolva, ott volt előttük, olvasták szombatról szombatra a zsinagógákban, de csak ekkor, csak pünkös napján állt össze kép. Ekkor tudtak elkezdeni, és idézőjelbe téve játszani a pingpongasztalon. Ekkor kezdődhetett meg az evangélium hirdetése, amikor ők már megértették, hogy mindaz, amit Jézusban ők láttak, tapasztaltak, 3 évig együtt voltak vele, amit ők akkor láttak és tapasztaltak, az az, amit az Ószövetségben megírtak a messiásról. Tehát Jézus a messiás. Jézus az a szabadító, akit vártak. És ennek milyen hatása volt? Olyan hatása volt, hogy elmentek felszabadult örömmel hirdetni mindazt, amiről ők tudnak. Mindazt, amit átéltek, mindazt, amit megtapasztaltak. Meg kellett osztaniuk a környezetükkel, nem tarthatták magukban. Megtaláltuk a messiást. Lelkesen, Isten szent lelkével betöltekezve hirdették az igét, hirdették az evangéliumot. Erre az extatikus hangulatra mondták néhányan, hogy édes bortól részegedtek meg. Mert olyanok voltak, mint az ittas ember, ki magából kikelve kiabál, ordítozik, hirdeti a nagy igazságokat. De ők nem részegek voltak. Őket az Isten szent lelke töltötte be. És pont erre reagál Péter mai alapigényben, amikor egy spontán igehirdetést tart. Péter pünkösdi beszédét sokszor idézzük, nem is biztos, hogy annyira idézzük, de azért tudjuk, hogy volt egy ilyen, aminek hatására 3000 ember megtér. Talán sokan gondolják azt, hogy ez egy jól megfontolt, alaposan előkészített igehirdetés volt, amire, ahogy az igehirdetésre a lelkész elkezd jó előre készülni, megnézi az alapigéket, kommentárokat olvas hozzá, elgondolkozik, megpróbálja az életből vett példákkal oda társítani mellé azt a mondani valót, azt az aktualizálást. Aztán egyszer csak megszületik az igehirdetés. Nem, Péter igehirdetése nem ilyen volt. Ő ment, és a Szentlélekkel betöltve reagált arra, amit mondtak. Mert mit mondtak? Azt mondták a tanítványokra, hogy édes bortól részegedtek meg. És mit válaszol erre Péter? Azt, hogy nem. Nem részegek. Mai alapigénk bepillantást enged ebbe a beszédbe. Nem az egész beszédet olvastuk fel, nem ezt jelölték ki a mi számunkra most. Csupán két részletet, két különálló részletet emeltek ki, akik előírták, hogy miről prédikáljunk. Mert nem is annyira a beszéd volt nagyszerű. Ma, hogyha simán felolvassuk Péternek a prédikációját, akkor nem történik semmi különös. Nincsen semmilyen hatása, mondhatjuk. Miért? Azért, mert Péter az adott helyzetben, ott Jeruzsálemben, akkor Jézus feltámadása után 50 nappal az ott élő emberek kérdéseire reagált. Nem általánosságokat mondott, nem általános igazságokat fogalmazott meg, hanem olyan dolgokat, amelyek meggyőzték a hallgatóit ott és akkor. Nézzünk bele újra ebbe a beszédbe. Ezzel kezdődik, zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója. Tehát már a megszólításnál is láthatjuk azt, hogy olyanokhoz fog szólni, akik a zsidóságnak a tagjai, akik otthon vannak a zsidó hétköznapokban, akik ismerik az ószövetségi szentírást, akik zsinagógába járnak, akik részt vesznek a zsidó kultikus vallási életben. Ez még későbbiek során fontos lesz. Így folytatja Péter, figyeljetek szavamra, és tudjátok meg, mit jelent mindez, mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van. A Szentlélek hatására az utcán prédikáló tanítványokat mindenki a maga nyelvén érti beszélni. Hogy ez hogyan lehetséges, hát nem tudjuk, a Szentlélek munkája. De hogy ezt miért találták egyesek részegségnek, arra is csak tippeink vannak. Az én tippem az az, hogy pont ez az előbb említett lelkesedés, átszellemült magyarázás az, amire figyeltek, amit láttak, és nem a mondani való. Nem hallgattak arra, amit mond, hanem ahogyan mondják a tanítványok. Péter ezeket a gúnyolódókat szólítja meg. Nem legyint egyet, és elfordul, azt mondja, hogy úgyse értitek meg, menjetek haza, én is hazamegyek, kész, le van tudva ez az egész, ne foglalkozzunk ezzel. Hanem bátran visszaszól a gúnyolódóknak, kiáll az Isten igazsága mellett, és magyarázatot ad. Mert nem részegek ezek, hanem ez az, amiről Jóel így profétált. Az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra. Fiaitok és leányaitok profétálni fognak, és ifjaitok látomásokat látnak, és így tovább. Nem idézem most tovább Jóelnek a proféciáját, Péter hosszan idézi ezt. Azt mondja, hogy nem részegek, hanem beteljesedett a profécia. Beteljesedett az a profécia, amit ismertek, amit tudtok, amiről tudjátok, hogy ez a messiás eljövetelekor be fog következni. A figyelem felkeltésére szolgál ez a hosszabb idézet, hiszen, ahogy említettem, ismerték az írásokat a zsidóságban. Ismerték Jóel próféta szavait. Hozzátartozott a messiás várásához. Tehát olyan dolgot mond, amit már ismertek, nem új információval bombázza őket, csupán a helyére teszi, a helyére igazítja a náluk lévő darabkát, azt az alkatrészt. Beteszi a helyére, hogy ez most van, most történik meg. Az, amiről Jóel beszélt, az most. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket. Halljátok meg, azaz értsétek meg, figyeljetek oda rá. Ezután felidézi, ez nem szerepelt alapigényben, de felidézi Jézus megfeszítését, feltámadását, ami, ha nem is hitték, hogy mondjuk Jézus feltámadt, de valószínűleg az 50 nappal korábbi esemény még beszédtéma volt Jeruzsálemben. És éppen ezt használja ki Péter, és szintén az Ószövetséget, ezúttal a 16. Zsoltárt idézve, bizonyítja, hogy már Dávid király is leírta, hogy a messiás az föl fog támadni. Hadd szóljak nektek nyíltan ősatyánkról, Dávidról. Meghalt, eltemették, és a sírja is nálunk van mind a mai napig. De próféta volt, és tudta, hogy Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ültet a trónjára. Ezért előretekintve a Krisztus feltámadásáról mondta azt, hogy nem marad a holtak hazájában, és teste sem lát elmúlást. Hát ez volt a Zsoltárban, már jó előre leírva. És sokakban ez az egyszerű okfejtés, ahogyan Péter előveszi Jóel prófétát, ahogy előveszi a 16. Zsoltárt, ahogyan beszél az 50 nappal azelőtti történtekről, és elmondja, hogy ők ennek tanúi, a tanítványok, akik ott beszélnek az embereknek, ezeknek tanúi. Erre a reakció az, hogy nagyon sokan, nagyon-nagyon sokan elkezdenek hinni. Hisznek. Hisznek Péternek, hisznek ennek az igehirdetésnek, mert bennük is összeáll a kép. Mert az alkotó elemek megvoltak itt a fejükben. És összerendeződött. Ja, ha jó ele, és ez történik, és Dávid, és ez történik, akkor itt van, akkor ez az, akkor ő az, akkor Jézus a Messiás. Szép történet. És megemlékezünk erről minden pünköstkor. Isten kitöltötte a Szent Lelkét a tanítványokra. De mi van ma? Mi van most? Mi van itt? Miért nincsenek itt 3000-en? Így nem is tud megtérni 3000 ember. Ugye? Jó, ha vagyunk itt 60-an. Mi az üzenete ennek az igének ma a mi számunkra, a te számodra, testvérem? Azt gondolom, hogy ez az üzenet is elég egyszerű. Kettős üzenet. Az első, a pünkösdi történet főszereplői, a tanítványok, ugye mind ismerték az ószövetségi írásokat, és ismerték Jézust. És ez a kettő dolog összeér bennük pünkös napján. Ugyan Péter ezt ki is mondja, hogy ők a tanúk. Számukra azért tud összeállni ez a kép, azért tud összeállni ez a pingpongasztal, mert minden darabot ismernek. Minden darab ott van a gondolataik között, ott van a hétköznapjaikban. Miért? Nem azért, mert annyira okosak lettek volna, mert olyan intellektuális magasságokban lettek volna, mert ezek az emberek egészen egyszerű emberek voltak, akikről tudunk halászok, vámszedők. Egyszerűen azért tudták, mert jártak a zsinagógába, jártak Isten tiszteletre, és olvasták a szent írásokat. És azért, mert Jézus elhívta őket, és ők követték őt, és megfigyelték mindazt, amit Jézus mondott és tett. Pünkösd arról szól, hogy Isten téged is hív. Minket mindnyájunkat hív. A tanítványokon, az első tanukon keresztül betekintést nyerhetünk mindabba, amit Jézus tett. Csak olvasnunk kell. Nekünk is ott az Ószövetség a Bibliánkban, amit Péterék olvastak, és tudjuk azokat, ismerjük azokat a leírásokat az Új Szövetségből, amelyeket a tanítványok írtak le, hogy ez történt, ezt tette Jézus. Csak olvasnunk kell a Bibliát, járnunk kell az Isten tiszteletre. Ha ezt nem tesszük, akkor nem lesz, mi összeálljon. Akkor nem lesz, mi a helyére kerüljön. Akkor soha nem fogjuk megérteni azt, amiről Péter beszél. Akkor soha nem lesz Istenünk. Pedig ez egy nagyon jó dolog. Nekünk most, akik itt vagyunk a templomban, az a feladatunk, hogy még inkább megismerjük. Még inkább belefeledkezzünk az Isten szavába, az ő igéjébe. Pál apostol mondja azt az Efezusi levélben, erről a Bibliaórán is beszéltünk most csütörtökön, hogy használjátok ki az alkalmas időt, vagy a Károli fordítás ezt írja, hogy áron is vegyétek meg az alkalmat. Én 14-15 éves voltam, a számok bűvéletében éltem, közgazdaságtan tanultam, és arra gondoltam, hogy én majd egyszer nagyon gazdag ember leszek, amikor az ige bűvéletébe kerültem, amikor megismertem a Bibliát, és elkezdtem olvasni a Szentírást. És a közgazdaságtanból, a gazdagságtanból kilépve a teológia irányába kezdtem el keresni, mert ott találtam is valamit. Mert nem a pénz, nem a gazdagsága fontos. nem azt kell keresni, hanem az Isten igéjét, az Isten szavát kell keresni. És ez engem betölt, és boldogsággal tölt el. És minden egyes alkalommal, amikor olvasom a Bibliát, akkor boldog vagyok. Amikor ezzel foglalkozhatom, akkor repes a szívem. Szeretek az Isten igével foglalkozni. Luther Márton azt mondta a Bibliáról, hogy ő kívülről megtanulta. Én nem. Tudok részeket, rövid szakaszokat, tudok idézni a Bibliából, de nem tudom kívülről. Ki az, aki tudja? Luther Mártonnak volt annyira fontos a Biblia, hogy megtanulja. Szégyenkezhetünk. A másik üzenete Pünkösnek mai ige alapján, hogy bátran merjünk szólni. Ahogyan Péter tette, gúnyolódtak vele, és ő mégis elmondta. Nem érdekelt, hogy mit gondolnak. Nem érdekelt, hogy mit szólnak. Ment és szólt, és nem is gondolkodott előtte. És hiszem, hogy Isten megadta neki azt, amit mondania kell. Hívő emberként kötelességünk mondani, hirdetni az igét. Teljesen mindegy, hogy mennyire vagyunk vele tisztában, nem kell hozzá kívülről tudni a Szentírást. De mindazt, amit megtapasztaltunk az Isten szeretetéből, az Isten kegyelméből és irgalmából, azt tovább kell adnunk, azt el kell mondanunk, azt nem tarthatjuk magunkba. De nem csak úgy, hogy mondok valami nagy igazságot, mint vannak ilyen falfirkák, vagy régebben többet lehetett olvasni, most már lefestik ezeket, hogy Jézus meghalt a bűneidért, és aláírva, hogy kikérte. Igen, tudjuk, Jézus meghalt a bűneinkért, de ez, aki ebben nem hisz, annak nem jelent semmit. Nem ezeket az igazságokat kell pufogtatni, hanem ahogyan Péter tette, reagálni az adott helyzetre. Mert ha oda megy valaki hozzád, aki szomorú, aki gyászol, annak te el tudod mondani, hogy van reménység. Mindig arra kell reagálni, akivel beszélünk. És nem csupán meghallgatni, hanem beszélni Jézusról. Beszélni a hitemről, arról, hogy bennem hogyan állt össze a kép. Pál a korintusiaknak azt írja, hogy nem akarok köztetek tudni másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint megfeszítettről. Igen, a korintusiaknak erre volt szüksége. Viszont Pál apostol, amikor Athénban prédikál, akkor meg sem említi a keresztet. Mert az aténiaknak nem arra volt szüksége. Pál apostol úgy prédikált minden egyes esetben, hogy az, aki hallgatta őt, az ő helyzetére reagált. Beszélgetett. Mikor beszélgettél Jézus Krisztusról, a te uradról utoljára? Hogyan tudok az adott helyzetre reagálni? Az oltár előtti igében Jézus ezt mondja a Szentlélekről. Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet, az pedig az én atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála. A pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Viszonylag egyszerű tehát a dolog, visszatérünk a Pünkösd első üzenetéhez. Szeretni Jézust és megtartani az ő igéjét. Erre van szükség. A pingpong asztal azért áll, mert az alkatrészek a helyükre kerültek. Ebben a leírás, ha nem is volt mindig a legérthetőbb, de egy kis tanulmányozás után, egy kis odafigyelés után, amikor közösen megpróbáltuk megfejteni az ifisekkel, akkor kiderült, hogy mégiscsak hasznos, mégiscsak hasznunkra van, mégiscsak fontos, és az alapján sikerült összeállítani azt az asztalt. Minden a helyére került, és kezdődhetett a játék. Adja Isten, hogy így tudjuk használni a leírást, az ő igéjét, a Bibliát. Ha nem értjük, akkor kérdezve, vagy összedugva a fejünket, tanulmányozva, időt számva az Isten igéjére, hogy minden a helyére kerüljön az ő szent lelke által. Mert ahogyan Jézus mondta, ahol az igére figyelnek, oda elküldi az Atya a megígért szent lelket, a pártfogót. Ha ez megtörténik, akkor bennünk és körülöttünk valóban egyház születik. Így legyen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked igédért. Köszönjük azt, hogy te Jézus Krisztusban, a testélet igében szóltál hozzánk. Köszönjük azt, hogy megmutattál mindent, amire nekünk szükségünk van. Kérünk téged, hogy ebből az igéből, a Biblia, a Szentírás szavából, a róla szóló igehirdetésből megértsük és meghalljuk mindazt, amire nekünk szükségünk van ahhoz, hogy összeálljon bennünk a kép. Kérünk téged, Urunk, hogy te erősíts bennünket a hitünkben. Te növeld a szeretetünket, hogy oda tudjunk fordulni azokhoz is, akik vágyják, szomjazzák a te igazságodat, a te igédet. Kérünk téged, hogy szentelj meg bennünket a te igéddel, a te igéd igazság. Amen.